11. fejezet. Wagnernak nyilván sikerült pénzt összehozni, mert a lapokban megjelent a hír, hogy Bayreuthban meg fogja tartani az alapkő letételi ünnepséget. Karolin hercegnő is tudott erről, és tízszer is szóba hozta. Ha netán meghívnák a világért, eszébe ne jusson elmenni, mert az a színház a sátán műve lesz. De az abbé csak legyintett erre a beszédre, őt úgysem fogják hívni az alapkőletételhez. Csalódott. Wagner hosszú hallgatás után írt neki. Nagy és drága barátom. Kozima azt állítja, hogy akkor sem jönnél el ide, ha meghívnálak. Ezt is el kellene viselnünk, ahogy már egyetmást elviseltünk. Mégsem mulaszthatom el, hogy meg ne hívjalak. És vajon mit kiáltok feléd azzal, ha azt mondom, jöjj? Úgy léptél életembe, mint a legnagyobb ember, akihez bizalmas baráti szavakat intézhettem. De lassanként eltávolodtál tőlem, talán mert én nem voltam olyan bizalmas hozzád, mint te én hozzám. Helyetted a lényedből sarjadt lény lépett mellém. Ez valósította meg vágyamat, hogy tökéletes közelségben tudjalak. Így élsz teljes szépségben előttem és bennem. Síron túl is egymás társai vagyunk. Te voltál az első, aki szereteteddel megnemesítettél. Most második, még magasabb életre jegyeztem el magamat, és képes lettem arra, amire egyedül képtelen lettem volna. Így tudtál te nekem mindenemmé lenni, míg én neked oly kevés maradhattam. Milyen szörnyű előny ez számomra. Ha most azt mondom, jöjj, akkor ezzel így szólok, jöjj ten magadhoz, mert itt ten magadat fogod megtalálni. Akárhogyan határozol, áldásom és szeretetem legyen veled, öreg barátod Richard Bayreuth, 1872. május 18. Az abbé nem ment el. Nem azért, mert félt a hercegnőtől, hanem mert nem Kozima hívta. Pedig nagyon szeretett volna elmenni. De nem akarta megkockáztatni azt a fájdalmat, hogy leány, akit lelkeméjéig szeretett, hidegen és visszautasító udvariassággal viselkedjék vele szemben. Soká gondolkozott a válaszon. Valami olyan fordulatot keresett, amely a konok Kozimát méltó megbüntesse. De ellágyult. Ha volt valaki a világon, akinek szomjasan vágyott a szeretetére, az Kozima volt. Ezért úgy válaszolt, hogy Kozima megérthesse belőle az ő békülési hajlandóságát. Az apa vágyakozó szeretete megtétette vele a fél lépést leánya felé, ezt írta. Magasztos, drága barátom, leveled mélyen megrázott, nem is tudom szavakban megköszönni, de erős vágyjal remélem, hogy azok az árnyékoló szempontok, amelyek tőled távolban tartanak, el fognak tűnni, és mi nem sokára viszont látjuk egymást. Akkor majd világosodjék meg előtted fényesen, milyen elválaszthatatlan tőletek az én lelkem, amely bensőségesen újra él a te második, magasabb életedben, mikor képes vagy arra, amire egyedül képtelen lettél volna. Ebben van az égnek irántam való kegyelme. Isten áldása és az én szeretetem legyen veletek. F.L. Weimar, 1872. május 20. Utóirat. Ezeket a sorokat nem szeretném postán küldeni. Levelemet az ünnepé napján egy hölgy fogja átadni neked, aki hosszú évek óta ismeri gondolataimat és érzéseimet. A levelet Meyendorf báróné vitte Bayreuthba. Az abbé részletesen kitanította, mit beszéljen Wagneréknál. Kozima tegyen lépést apja felé, semmi másra nincs szükség. A báróné elvégezte küldetését, egyelőre nem lehetett tudni, milyen eredménnyel. de aztán megjött a Wagner levele, amely egyenesen megkérdezte, milyen fogadtatásra számíthat a házaspár látogatása Weimarban. Lelkem legszentebb érzéseivel mondok neked köszönetet, válaszolt neki, és Isten hozottat. A szeptember elején Kozimáék megjelentek Weimarban. A viszontlátás első pillanata nagyon megrázta. Elhatározta, hogy erős marad, és uralkodik felindulásán. Nyájas lesz, könnyed és szeretetteljes, mintha semmi sem történt volna, hogy megüsse a további érintkezés derűs benső hangját. De érzései erősebbek voltak nála. Amikor Kozima ott állt előtte, lelkén ellenállhatatlanul végigomlott az apa panaszos fájtalma. Magához ölelte leányát, és kitörő sírással rebegte: Kozett, kislányom, hát szabad ilyet csinálni. Kozima nyugodtan felelt: nem szeretnék ezekről a dolgokról vitatkozni, papa. Ami volt, azt felejtsük el, és örüljünk egymásnak. Az apa megtörölte könnyes szemét. Kozima most is győzött. Mégiscsak kivívta, hogy kibékült bocsánatkérés, töredelem, sőt, még csak tisztázás nélkül is. De most már mindegy volt. Az apa visszakapta leányát, akiről most látta legerősebben, hogy soha senkit ilyen közel nem érzett lelkéhez, sem szerelemben, sem barátságban, soha. A házaspár két napot töltött Weimarban. Másról, mint Bayreuthról alig lehetett velük beszélni. A színház élt csak mind a kettőben, semmi más. Izgatott örömmel magyarázták a részleteket, kivált azokat az újításokat, amelyekben Wagner eltért a szokványos színház típustól. És mikor egyikük beszélt, a másik elragadtatott tekintettel, teljes odatartozással nézte a beszélőt. Meglátszott rajtuk, hogy teljesen és tökéletesen boldogok. Ami az életben oly ritkán történik, ez a két egymásnak született ember megtalálta egymást. Mások kínján és véres szívén keresztül, de jogosan. Aki együtt látta őket, annak el kellett ismernie, hogy ennek a két lénynek joga volt minden poklokon keresztül lépve egymás mellé állani. És az apa is belátta ezt. Wagnert sokszor látta áradozónak, szeretetét hangosan kiáltónak, rajongva barátkozónak, de gyengédnek most látta először. És Kozimát, ezt a gőgös és hideg lényt, most látta először alázatosnak, de csak Wagner iránt. Mindenki mással, még apjával szemben is megőrizte fejének egyenes tartását és arcvonásainak mozdulatlanságát. Trisztán és Izolda voltak ők ketten, de Márke király nélkül, boldogan, céltudatosan és tetrekészen. Búcsúzás előtt még ott üldögéltek a kertészetben, Kozima meglátott egy cserép virágot, amely gyászfátyollal volt átkötve. Mi ez? Kérdezte. A D'Artigo Lilin grófné emléke, te nem is tudod, ki volt az. De igen, a maga ifjúkori nagy szerelme. Anyám sokat mesélt róla. Igen, szóval nem régen meghalt szegény, ami az ő számára kevés változást jelentett, mert már életében angyal volt. Minden nap imádkozni szoktam érte. De ez különös dolog, mikor öregszik az ember. Az arcvonásait alig tudom már felidézni magamban, csak néha sikerül. Ha nagyon erősen próbálom magam elé képzelni, amikor nevet, különben már csak emlék. És mintha nem is én lettem volna az, aki annyira szerette, és aki annyit szenvedett miatta. Vele boldog lettem volna, azt most is szentül hiszem. De viszont akkor te nem születtél volna. A jóisten mégiscsak jobban tudja, mint mi, hogy mit csinál. Kozima mosollyal jutalmazta meg apját, de tekintete folyton férjét kereste. Aztán elutaztak. Az apa megígérte nekik, hogy látogatásukat rövidesen visszadja Bayreuthban. Ezt a szándékát levélben közölte Karolinnal is, aki hosszú árkusokat írt tele tiltakozásaival. minden módon vissza akarta tartani az abbét Bayreuth-tól. Féktelen gyűlöletében már nem tudott mit kieszelni, még zenei okokat is elécibált ellenséges töprengéseiből. Francia megígérte neki, hogy oratóriumot fog komponálni a lengyel Szent Szaniszló tiszteletére. Hozzá is fogott, és munka közben kapta Karolin levelét, ha a Szaniszlót meg akarja írni, ne hallgassa meg előbb az Istenek alkonyát, csak hogy abból bizonyos hatásokat ellessen. Ez sem magához, sem a tárgyhoz nem méltó. Karolin kétségbeesett mesterkedéseiben már zenészi hiúságánál akarta megfogni, plágium szándékot tulajdonított neki. Neki, aki nélkül Wagner saját vallomása szerint sem harmonizálásban, sem hangszerelésben soha nem lett volna az, aki. Neki, aki Wagner műveiben lépten nyomon találkozott egy-egy saját merész átmenetével, egy-egy kis dallam töredékével, egy-egy sajátos hangszínével, de ezen sohasem akadt fenn, természetesnek tartotta, hogy művészek ihletik egymást. Karolin már nem tarthatta vissza Bayreuth-ból. Előbb még meglátogatta Schillingfürstben Hohenlohe bíborost, aki összezördült a pápával és a vatikáni házi viszály következményeit nem mint alázatos pap, hanem mint gőgös herceg vonta le. A pápa engedelme nélkül hazajött a családi birtokra, és egyszerűen nem ment vissza Rómába. Hogy a pápával daszolhasson, ahhoz elég erősnek érezte magát. Chlodwig herceg a német Reichstag alelnöke volt, és politikai hatalom Berlinben. Konstantin herceg, a Karolin veje, már főudvarmestere volt Ferenc Józsefnek, politikai hatalom Bécsben. Nem látszott valószínűnek, hogy a pápa megrendszabályozza az engedetlen bíborost. A bíboros pedig nyugodtan élt Schillingsfürstben, és várta, mikor egyezik bele Pius pápa abba, hogy ő legyen Németország szentszéki követe, mert ezen kezdődött összekoccanásuk. Itt is mindig szívesen látom, mondta az abbénak, de Tivoliban is. A Villa d'Este rendelkezésére áll. Még le is kötelesz, a koronként ott lakik és szétnéz a parkban. Én egyhamar nem kerülök oda. Nagyon köszönöm eminenciádnak, és ha már erről beszélünk, bocsánatot is akarok kérni valamiért. Olga Janina, az a bestia, a Villa d'Estét is belekeverte a könyveibe. Elképzelem, hogy ez nem lehet kellemes egy kardinálisnak. Nincs semmi baj, vágott közbe Hohenlohe bíboros. Maga nem tett ártatlansági fogadalmat, azt csinálja, amit akar, csak költözzék ki Tivoliba, amikor kedve tartja. A botrányos könyvet mindenkiről megírhatják, mert annak mindnyájan ki vagyunk téve. Schillingfürstből aztán elment Bayreuth-ba, ahol nem járt eddig. Kozimáék ideiglenes lakásban laktak, de megvolt már az ő külön villájuk terve is. Mindjárt első napon kimentek a városvégi dombra, ahol mint nyüzsgő hangyaboly dolgoztak a munkások. Cölöpök és deszkázott járatok mélyén taligákat toltak, téglaporos és messzes volt minden, még a környező októberi bokrok hervadó leveleit is megszállta a mészpor. Wagner megállott az egyelőre áttekinthetetlen terep egy pontján. Nézz ide, itt lesz a színpad. Mélyen lent a zenekar. Itt fog állni Siegfried. Te onnan fogod hallgatni. És felmutatott rézsútosan a kék égre. A mennyországból? Ne csinálj rossz tréfákat. Abba az irányba fog esni a két főpáholy, az udvari páholy meg a miénk. Ott fogsz ülni velünk az első négy estén, bár már ott tartanánk. Különben nem kívánom. Éppen ez a gyönyörűség. Végig élni, ahogy az egész kiemelkedik a földből, megszületik felnő, és olyan lesz, amilyennek megálmodtam. A földből egyelőre nem látszott ki semmi. Az építkezés az alapozó munka legelején tartott. Wagner vakmerően fogott neki a dolognak, pénze, mint most a beszélgetések alatt kitűnt, nem volt még, a 300 márkás részjegyeket nehezen jegyezték. de ő egy pillanatig sem gondolt arra, hogy anyagi nehézségei lesznek. Kozimával együtt vakon hittek a terv sikerében. Otthon a terveket mutogatta, lepedő nagyságú kék papírokat terített ki, amelyeken fehér vonalak mutatták a színház különböző keresztmetszeteit, és hosszasan tudta magyarázni egy-egy fél méter fontosságát a színpadnyílásnál, vagy a színpadnak a nézőtértől való távolságánál. A viszony különössé alakult ki köztük. Ő volt az apa, aki egyiküknek a testi életét, a másiknak az érvényesülés életét adta. Úgy kellett volna járnia, kelnie náluk, mint jóságos hatalomnak, akire meleg tisztelettel néznek fel. Ehelyett ő lett a szerény és azoknak kedvét kereső. Olyanok voltak azok ketten, Wagner és Kozima, mint valami honalapító királyi pár, akik serényen dolgoznak leendő dicső uralmuk székhelyén, múltjukra már nem néznek vissza, és akire már nincs szükségük, arra alig figyelnek. És bár vele szer fölött udvariassak voltak, mégis meg kellett éreznie, hogy a Wagner zene körül ő rá már nincsen lényeges szükség. A Kozima tartásában ezt még inkább megérezte, mint a Wagnerében. De ezt nem rótta fel bűnük gyanánt. Bölcsen az élet természetes rendjére hárította a felelősséget. Az élet félreállítja azokat, akik valamihez nem kellenek többé. Wagner felolvasta neki a Parsifalt. A költemény már készen volt egészen, a nagy Wagner mű koronájának lehetett mondani. Ez volt a vallásosság, a Krisztus hit, a tisztaság eszményi kiteljesülése. Mikor a kupola felől a fehér galamb Parsifal feje fölé szállott, a grál pirosan izzani kezdett, és a szent csarnokon Titurel holtteste fölött elomlott a glória fénye, Wagner suttogva fejezte be a felolvasást. És most alig hallhatóan a karének még egyszer, ó legfőbb ütv csodája, megváltónak megváltás. Az abbé már nem is tudta, hogy mit mondjon. Zavarban volt, mikor a kellő szavakat kereste. Klingsorról kezdett beszélni, a varázsról, aki a darab szerint is magyar. Nem különös-e, hogy a közhit a boszorkányokat is magyar pontra teszi a Gellért hegy tetejére? Erről elbeszélgettek és tréfálkoztak még egy darabig, aztán odavetett, hogy véleményét majd még levélben is megírja. Korábban utazott el tőlük, mint tervezte, mégpedig a hercegnő egy levele miatt. Karolin magán kívül volt haragjában, amiért ő mégiscsak elment Bayreuthba. Mintha Szent Péter menne Júdás Iskariothoz, írta neki. Azzal vádolta, hogy ünnepeltetni akarta magát Bayreuthban a születésnapja alkalmából. Ünnepeltetni akarja magát azokkal, akik Jézus Krisztus szóval és tettel megtagadják, akik gonoszat cselekesznek, mondván, hogy jót cselekedtek. Fájdalmas fejezet lesz ez valaha a maga életrajzában, hiszen el kell ismernie, hogy ünnepeltetni akarja magát, amikor éppen most ment el Bayreuthba. Csak ugyan október közepe volt, pár nap hiányzott születése napjához. A Karolin levele felbosszantotta, gyermekes és értelmetlen dac vett erőt rajta. Inkább magát büntette meg, mint bárki mást, és minden marasztalás ellenére elutazott csak, hogy születése napját ne Bayreuthban töltse. Ez a nap Regensburgban érte. Születésnapi estéjét teljesen egyedül töltötte, csendesen búsulva azon, hogy kétfelé szaggatják és nyugtalanítják. Kozimának így írt. Az a felolvasás elevenen megmaradt a szívemben. Utána valósággal megdicsőültem, és csak az a félelem tartott vissza, hogy affektálónak fogtok tartani, különben azt mondtam volna Péterrel, jó nekünk itt lenni, építsünk magunknak három hajlékot. Mert az a gondolat valóban átszaladt a fején, hogy jó lenne ott a bayreuthi csendben megtelepedni Kozima mellett, és a tetralógia előadásának megszületése mellett. De most már Weimart sem hagyhatta, Pestet sem. A hercegnőnek pedig így válaszolt: nem értem, hogyan állíthatja, hogy Cosima és Wagner megtagadták Jézus Krisztust. Sohasem mondtak olyat, ami ezt igazolhatná. Wagner műveinek 8 nyomtatott kötetében egyetlen szót sem talál ilyet. Bölcsészeti és vallási nézetei pontosan egyeznek igen sok jó barátunk nézeteivel, és ő ezeknek mindig mértékkel és tapintattal ad hangot. Wagner kétségkívül nem az ortodox és a vallási szokásokra figyelő keresztényekhez tartozik, de ezért mindjárt a hitetlenek közé kell számítani. Így vitatkoztak válaszokon és viszont válaszokon keresztül, de most már csak levelekben. Az abbé nem szeretett Rómába menni, mert ott kínos dolgokat hallott mindenkiről és mindenről, amit szeretett. Cosimáról, Weimarról, Augustról, Magyarországról. Most is elkerülte Rómát, ment Horpácsra, gróf Széchenyi Imréhez, ahol megint Mihálovics Ödönnel volt együtt. Széchenyi gróf valami harci indulót komponált, azt átírta, és olyan alaposan letette zongorára, hogy szerzője elámult saját talentumán, amikor meghallotta. Hármasban mentek Doborjánba is, ott megint bőségesen folyt a bor a parasztok számára, és mikor a falu világhírű szülötte elbúcsúzott tőlük, még a templom harangját is meghúzták tiszteletére. Aztán Pest következett megint. A kedves arcok, az állandó mosolygás, amely mindenütt fogadta. Hans Richter már ott volt, ötvös csak ugyan hazahozta. Javában dolgozott, most is zenekari hangversenyt adott. 3 pap ült az első sorban, Hajnald, Ipoly, Liszt. Jöttek a mindennapos meghívások, sokat járt Pulszky Ferencékhez, összebarátkozott Polixénával, a házi kisasszonnyal. Járt Augustékhoz, akik a telet Pesten szokták tölteni. Tanítványai is sokasodtak, és bármennyire húzta is a Zeneakadémia dolgát a hivatalos útvesztő, végre mégiscsak a képviselőház elé került a törvényjavaslat. Nem ment éppen simán, az ellenzékiek meg-megpiszkálták a kérdést, sőt, akadt egy honatya, aki kíváncsian közbe kiáltott: ki az a Liszt Ferenc? De amit Deák és Andrássy megígértek, annak mennie kellett. 73. február 9-én az abbé kinyitotta a Pesterloidot, és ebben azt olvashatta, hogy a parlament megszavazta a Zeneakadémia felállítását. A kocka el volt vetve, Karolin nem remélhette többé, hogy barátja mellette fogja tölteni az öregség éveit. Nem. Ezeket az éveket nem adhatta Karolinnak. 61 éves elmúlt. Bármely pillanatban jöhetett valami orv betegség, amely végez vele, bármilyen erőteljesnek és egészségesnek érezte is magát. És most szeretett volna élni is már egy kicsit, aki 10 éves kora óta szakadatlanul csak dolgozott. Szeretett volna jó muzsikát hallgatni, örömmel learatni hosszú évek szerzeményeinek előadását Európa városaiban, megülni Weimarban Olga báróné mellett, és gyönyörködni Pesten abban, hogyan nő, izmosodik, terebélyesedik egy fiatal világváros zenekultúrája az ő puszta nevétől és jelenlététől. Hogyan lépnek rá magyar tehetségek az ő irányításával a világhír útjára. Mindezt bármi fájó szívvel félredobta volna, ha Karolinnak még szüksége lett volna rá. De Karolinnak ő nem kellett többé. Karolin rengeteg kötetből álló egyházbölcsészeti műbe kezdett bele, annak él teljesen, barátja csak második helyen szerepelt életében, és ha törődött is vele, abban szabadjára engedte minden Cosima gyűlöletét és elfogultságát. Szép és kellemes volt az élet így szabadon. Lassanként rájött, hogy a heves elhatározások, az életre szóló nekifutások, A keményen felfogott elvek céltalanok és kényelmetlenek. Nem akart egyebet, mint derűsen élni kedve szerint, amíg Isten engedi. Ha olykor kedve támadt, főleg mikor nem kérték, zongorázott is a közönség előtt. Utolsó nagy elhatározását is szegre akasztotta, meg akart tanulni magyarul. Amikor a Zeneakadémiát megszavazták, felébredt benne a lelkiismeret. Talált egy kellemes ügyvédembert, aki igen jól beszélt franciául, azzal összebeszélt, hogy órákat vesz tőle. Nagy dérrel, durral fogott neki, az első órán megkérdezte, hogyan mondják ezt magyarul, je suis hongrois, én magyar ember vagyok, mondta lassan tagolva tisztán a műkedvelő nyelvtanár. Ő nagy igyekezettel mondta utána. Igen nehezen ment. A második órán már egészen homályosan megmutatkoztak előtte a különös keleti nyelv nehézségei. Ennek a nyelvnek egész rendszere és szelleme minden nyelvtől különbözött. Más volt, mint a latin, más, mint a francia, német, angol, olasz. Ezeket a nyelveket mind jól tudta, de a magyar tanulásnál semmi hasznukat nem tudta venni. Vett vagy 5 órát, akkor előfordult az a szó, hogy tántoríthatatlanság. Még a papírról leolvasni is alig tudta, nemhogy kimondani. Neki szaladt 10-szer is, nem ment. Mestere megpróbálta a szót részekre bontani, és képzőként emlékébe rögzíteni. Nem ment így sem. Ezzel az egyetlen szóval elkínlódott egy álló negyed óráig. A következő órát már lemondta. Öngunnyal állapította meg azt a véletlent, hogy nagy elhatározása éppen ennél a szónál tántorodik meg. De beletörődött. Dánielen járt az esze a felejthetetlen fiú utolsó óráin. Akkor a haldokló gyerek valami magyar verset mondott el neki. A haldokló értette, ő nem. Semmi módon nem lehetett most már kitudni, melyik lehetett az a magyar költemény. Pedig fájdalmas édességű balzsam voltna tudni. De az akkor értelmetlen szavak örökre elvesztek. Ezekért akkor érdemes lett volna magyarul tudni. Most már arra az időre, ami még hátra van, még lesz a magyar nyelv nélkül. Volt nyelve, amelyen honfitársaival megérthette magát. Jókai, a magyarok leghíresebb írója, most hallotta először zongorázni, és amit írt róla, azt lefordították neki. Ahogy Liszt bánik a zongorával, a szavakkal leírni nem lehet. Mikor ő arra a sokfogú szörnyetegre ráteszi kezét, az megszűnik zongora lenni, valami élő csoda lesz belőle, mely hangjában fenyeget, mint az apokalipszis réme ledörög ránk. Aztán meghunyászkodik a rém, és elkezd beszélni lágyan a szív mély titkairól, miknek számára szó nincsen. Megfogja a holtsugarakat, és a csillagsugarat, és azoknál fogva közelebb húzza hozzánk az egész mennyboltot. Azt hiszem, most mindjárt felrepül, hanem azután, mikor rágyújt megint a harci indulóra, és elkezdi magyarázni Széchenyi Imre csatariadóját, akkor azt hisszük, hogy az eszelős gép neki gördül, és oda kartácsol a... Majd kifecsegtem, hogy hova. Liszt zenéje nem csak gyújt, de melegen is hagy. A célzást már értette az abbé, az ő zongorája az osztrákoknak kartácsol oda. Már beletanult a magyar közélet hangulataiba, és már tudta, hogy mit feleljen, amikor tapogatóztak nála, hogy milyen választ adna, ha Damjanics Jánosné, a vértanú tábornok özvegye felkérné jótékony célú hangversenyre. Mert tartottak tőle, hogy állami kinevezés előtt állván talán kényesnek fogja találni a dolgot. Természetesen fellépek, felelte azonnal. Királyi tanácsos vagyok, és ha a király erre vonatkozólag tanácsot kérne tőlem, azt tanácsolnám neki, hogy a hangversenyt meg kell tartani. Fergetegesen tapsolták. végig zongorázta az egész estét, csak egy Semsey grófné énekelt közben. Örült neki. Szerette a tapsot, mutatta is, hogy örül neki. Boldoggá tette, hogy szeretik. Lelke mélyén a Kozima szeretetére vágyott, és ezt a szeretetet nem érezte úgy, ahogyan vágyott utána. Szívében betöltésért sóvárgó, szomjas pont maradt ez. A világ tapsai ezt a sajgó pontot simogatták. Amikor tavasszal megkezdte rendes évi tartózkodását Weimarban, ott is nagy öröm várt rá. Kitűzték előadásra az ő Krisztus oratóriumát. Helyszínül a protestáns templomot választották. Valaha rémülten visszahőkölt volna ennek még gondolatától is, de most már békességet hordott megnyugvó szívében. Reverendája most lett igazán Isten ruhája. Akárhogy prédikált is leveleiben a Savonarola a fenyegetéseit harsogó Caroline, ő katolikusabbnak érezte magát, mint valaha, és a maga istenét ott tudta a protestáns templomban. Hosszú ideje nem volt ekkora boldogságban része. Maga vezényelte a bemutatót. Különös mű volt ez. Már önmagában véve lehetetlen, mert oratórium volt a szó betű szerinti értelmében imádság, amely feltételezte a mise misztériumát. Prédikáció volt, amelyet csak misek közben lehetett megtartani. Nem is másnak muzsikálta ezt, hanem magának. El akarta zenélni a maga módja szerint az Istent. Hosszú éveken át tanulta a Bibliát és az egyház dogmáit, hogy megérthesse, ami Krisztusból emberi ésszel megérthető. Három nagy részre osztotta az egész művet, Krisztus születésére, életére és halálára. Összesen 13 tételt tartalmazott a három főfejezet, és az egészet Ézsaiás próféta jövendőlése vezette be. Kezdődött az angyalok karácsonyi híradásával, és végződött a feltámadással. Közben megkomponálta a hegyi beszédet, a mi atyánkot, az egész passziót. Óriási alkotás volt, és egészébe véve magasztosan meddő, mert igazi célját csak akkor szolgálhatta volna, ha az egyház eltörli a mise eddig kialakult szerkezetét, és ezt teszi helyére. Nagy eseménynek számított a bemutató, messze földről zarándokoltak hozzá az emberek. Kozimáik átjöttek Bayreuthból, Pestről pedig egész különítmény érkezett. Aponyi Albert, Ábrányék, Sipos, Mihalovics, továbbá egy Vég János nevű dunántúli földbirtokos, aki kitűnő művelője volt a zenének. Wagner és Ábrányi egymás mellett ültek. Ábrányi nem állhatta meg, hogy a zene mellett Wagnerre is ne figyeljen olykor. Wagner az istentelen, egész előadás alatt meg sem moccant, lehunyott szemmel hallgatta apósát Krisztusról beszélni. A magyar vendégek elmondták a szerzőnek, hogy ősszel nagy dolog készült Pesten, megrendezik a Liszt jubileumot. Milyen jubileumot? Az 50 éveset, felelte Ábrány, a mester zenei aranymiséjét. Most lesz 50 éve, hogy először fellépett Bécsben. Azám, csak ugyan, erre nem is gondoltam. Igazán nagyon örülök neki, szép lesz, ha megérem. Megérte. Egész nyar a Weimarban telt el, aztán megint meglátogatta Kozimáikat, Hohenlohe bíborost, a Warburgot, és mindössze 3 hétre ment le Rómába. 3 hétig türelmesen hallgatta Caroline szüntelen szemrehányásait, Wagnerékre vonatkozó szidalmait, Wagnerre és Kozimára vonatkozó heves antiszemita kifakadásait, és jóslatait arról az irtózatos kínszenvedésről, amely az abbét a poklok lángján fogja gyötörni. Ő igyekezett nem vitatkozni. Ha néha-néha már muszáj volt szólni, abból órákig tartó új vita áradat következett. Utolsó este még össze is vesztek, mégpedig Dagul grófné felett. Én persze kényelmetlen vagyok magának, mondta Karolin. Tagulné? Az igen, az kényelmesebb volt, mert az unta magát és nem törődött a dolgaival, a gyermekeivel sem törődött. Úgy is néz most ki, Kozima. Nézze, Karolin, hagyjuk ki Dagulnét a játékból, nem akarok róla beszélni. Jól van, csak védje azt a zsidó asszonyt. Bocsásson meg, zsidó asszony az talán túlzás egy kicsit. Tőlem a nagyapja akárki lehetett, ő mégiscsak Dagul grófné született, Marie de Flavigny, nem pedig egyszerűen zsidó asszony. Ezen indult el a szóváltás. Egy óra hosszat veszekedtek, egy óra hosszat kibékültek. Aztán az abbé homlokon csókolta a hercegnőt, és megkönnyebbült szívvel lépett ki a kapun. Mint vizsga után a diák, aki alig várja, hogy utazzék vakációra. Még el sem indult a vonat, ő már boldog volt a római pályaudvar kőszén füst szagától is. De Bécsbe már egy 11 éves fiúcskával érkezett. Ez nem volt más, mint a Blandin fia. Olivier, aki a háború alatt kibukott a miniszterelnöki székből, az új francia éra alatt Olaszországba költözött a fiával. Most Firenzében találkájuk volt apósnak és vőnek. Olivier elhozta a kis Dánielt is, aki nagyon emlékeztetett boldogult anyjára is, és nagybátyjára is, aki után nevét kapta. Kedves élénk gyerek volt. Nagyapja úgy megszerette, hogy nem akaródzott tőle megválnia. Add ide nekem ezt a gyereket! Elviszem magammal Pestre, hadd nézze végig a jubileumomat. Szép emlék marad neki egész életére, és a bécsi világkiállítást is megmutatom neki útközben. Olivier aggodalmaskodott, de a gyerekkel nem lehetett bírni többé. El kellett engedni. Nevelőjét mellé adták, gyorsan csomagoltak neki, a gyerek izgalmas örömmel mászkált a vasúti kocsi folyosóján, minden kirincset megpróbált, az ablakokat leengedte és felhúzta, roppant boldog volt. Bécsben összebarátkozott a hozzá hasonló korú, ifjabb Liszt Ferenccel, az Eduard fiával. A család együtt nézte meg a kiállítást, a gyerekeket elvitték a Práterbe, az abbé minduntalan meghatódott, amikor a kis Dánielre nézett, mert fia jutott eszébe róla. A pesti jubileum előtt még lakást kellett változtatnia. Miska Inas már készen volt a költözködéssel, a holmi átkerült a Nádor utcai házból a Hall térre. Itt két szobája volt a Zeneakadémia leendő elnökének. Mivel lakását és fűtését a Zeneakadémia költségvetésébe kellett beleilleszteni, igyekezett mennél takarékosabban meghúzódni. Nem is volt szüksége többre igénytelen életmódjában. A tanítványok már az új lakásban jelentkeztek. Volt köztük egy új, Ravasz Ilonka nevű, ettől már az első pillanatban el volt ragadtatva. Igen, tehetséges zongorásnak is mutatkozott a leány, de tehetségénél még többet mondott egyénisége. Azzal kezdte, hogy mindig nevetett. Valami vulkáni jókedv feszítette belülről, amely minden lehető és lehetetlen alkalommal kibudjant belőle. Irgalmatlan rossz kiejtéssel beszélt németül, elég volt két szót szólnia, ez már hangos kacagásra indította az abbét. Izgő mozgó lény volt, soha egy percig nem maradt nyugton, tetve, perdült, mint az ördög motolla. És mindezekhez még igen csinos is volt, valami tűzről pattant kackiás báj tette vonzóvá. A jubileum előtt megérkezett Meyendorf báróné. Ugyanazzal a vonattal jött Dönhoff grófné, Schleinitz grófné és báró Loen, a weimári intendáns. Egy másik vonattal jött Brand Marian, az opera énekesnő, Bösendorfer, a zongoragyáros, Bibescu hercegnő, megjött Goldmar Károly, keszthelyi származású fiatal zeneszerző, aki Bécsben tartózkodott, megjött Sophie is, a kedves Sophie Menter, aki nemrég ment feleségül Popperhez, a csellistához. Prágából jött a konzervatóriumi igazgató, Münchenből a zenetörténeti professzor, újságírók Párizsból, Bécsből, Berlinből, megszámlálhatatlan nevezetesség. A külföldi vendégek a magyar állam vendégei voltak. Ötvös báró meghagyta a rendezőbizottságnak, hogy senkit sehol ne hagyjanak fizetni. A több napra beosztott ünnepség azzal kezdődött, hogy november 8-án este a haltéren megjelent a katonabanda. A tér minden házának minden ablakát gyertyákkal világították ki. Rengeteg tömeg szorongott a téren. A zenekar az ő szerzeményeit játszotta. Többször meg kellett jelennie az ablakban, mennydörgéssel is felért az éjjelzés. Utána a Hungáriában ismerkedési estély volt. Hajnald, gróf Majláth György, Trefort, az új kultuszminiszter és Mihalovics fogadták a vendégeket. Sűrű sokaság, pohárköszöntők a hideg büfé mellett, tolongás, mindenkihez egy-két szó. Másnap délelőtt a Vigadóban hangverseny. Hajnald, Ráth Károly főpolgármester, Apponyi Albert, August és Karácsonyi Guido, mint küldöttség jöttek érte. Minden jegy elkelt. Ünnepi kantáté írta Gobbi. Királyi Pál díszmagyarban szónokol, bíborvánkoson aranybabérkoszorút hoznak. Felolvassák a főváros alapító levelét a Liszt ösztöndíjról, amelyet míg él, ő fog kiosztani. Aztán az üdvözlések hosszú sora, mind meg annyi magasztaló szónoklat. Weimar, Lipcse, Bécs, Jéna, Sopron megye, se vége, se hossza. Gyors ebéd, 5 órakor már megint ünnepség. Richter vezényli a Krisztus oratóriumot. Másnap üdvözlések, este díszvacsora. Teménytelen távirat. Köztük Kozima és Wagner hosszú távirata versben. Aztán kirándulás Esztergomba, Simor herceg prímás, ünneplés, éjjelzés, szakadatlan zsongása a féktelen magasztalásnak és nemzeti örömnek. A hivatalos jubileumi napok után a külföldiek elutaztak. De az ünneplés nem szűnt meg. Minden áldott napra esett valami estély, amelyet az ő tiszteletére rendeztek. Már ő is sokalta. És nyilván más is sokalta, mert nem sokára felütötte fejét egy disszonáns hang, Gregus Ágost, akit előtte kitűnő és neves esztétának mondtak, a Kisfaludi Társaság ülésén szerepelvén mesét adott elő hallgatóinak arról az anyáról, akinek 2 fia van, egy hű és egy hűtelen, és az anya a hűtelent szereti jobban. A haza, fejezte be meséjét az előadó, aranyát Lisztnek nézi csak, de Lisztjét bearanyozza. Franci másnap már tudomást szerzett a támadásról. Lefordították, hogy minden esetre megmagyarázták neki a szójátékot. Barátai siettek vigasztalni. Szerintük ez a Gregus mindenáron kedvében akar járni az öreg és elbetegesedett Arany Jánosnak, és erre ezt a nem éppen szerencsés módot választotta. A sajtó is beleszólt a dologba, és megvédték Liszt Ferencet, aki éppen most költözött haza hazájába, tehát a támadás sohasem érhette igaztalanabbul, mint most. Őt nem nagyon izgatta a dolog. Más érdekelte most. Az az elragadó lány, Ravasz Ilonka. Minden órán jobban és jobban megszerette. A leány is többet mutatott iránt a művészeti hódolatnál. Bár hozzászokott, hogy 61 éves kora és hófehér haja egyáltalában nem zárja ki a nők érdeklődését, sőt, az inkább nőttön nő most is, ezzel a fiatal jószággal szemben kisé zavartnak érezte magát. Meg aztán az ifjú leány típusát szentnek és érinthetetlennek tekintette egész életében. De azért annyit megengedett magának, hogy valami ürüggyel az órák után még ott tartotta egy kicsit, és beszélgetett vele. A leány zabolátlan jókedve, tehetséges humora mindig nevettető tereferéje gyönyörködtette és felütítette. Aztán meg szerette hallgatni, ha a Ravasz Ilonka erősen cigányos stílusban magyar nótákat zongorázott neki. Egy ilyen téli alkonyom az órák után megint kettesben beszélgettek. Egyik fiú növendék láthatóan csapta a szelet a szép leánynak, és Franci atyai jóindulattal, de lelkében nem minden önkéntelen féltékenység nélkül bölcs tanácsokkal szolgált neki. A mai világban egy fiatal lánynak nagyon kell vigyázni magára. Ilonka hallgatott egy darabig, aztán kibökte. Nem szomorúan, inkább vidáman csúfolva önmagát. Nagy marha vagyok én, mester. A jó tanácsok elkéstek. Ha anyám tudná, agyonvágna. Micsoda? Hát maga úgy bizony, bólintott a lány, hittem valakinek. Már ez maga is nagy baj, de az első csirkefogó után még egy másiknak is hittem, illetve nem is voltak csirkefogók. Én voltam szamár, illetve nem is voltam szamár. Nem bántam meg, mert nem tudja senki, csak a mester. Az a bajom, hogy szerelem nélkül 10 percig sem tudok élni. Nekem okvetlen muszáj szerelmesnek lenne, hát ilyen marhát nem látott a mester, mint én vagyok. Rettenetes német beszéde olyan aranyos volt, hogy Franci szerette volna ott nyomban össze-vissza csókolni, de tűrtőztette magát. Most is? Kérdezte nevetve, de egy kis rejtett szívdobogással. Én? Kacagott a leány. Hát csak a vak nem látja, hogy olyan szerelmes vagyok a mesterben, mint egy állat. Franci felállott, már oroszlán volt, aki ugrani akar a zsákmányra, ha szeret. Miért nem csókol meg? A leánynak egyszerre eltűnt hangos jókedve, halkan, boldogan rebegte. Nem tudtam, hogy szabad. Hátrahajtotta a fejét, behunyt a szemét, és üdvözülten várta a csókot.